Jó volt együtt magasztalni azt a nevet, ami valóban minden név fölött való. És olyan jó dolog, hogy ebben a névben van üdvösségünk, és ebben a névben és ennek a névnek a hatására, közbenjárására törhetnek össze a gátak, a bilincsek, és lehetünk szabadokká. Hiába próbálkoznánk bármilyen nagy embernek a nevében menni, ezek nem történnének meg. És hisszük, és reméljük, hogy a ma délelőtt is valósággá válik az az ígéret, hogy az ő igéje kimegy, és nem tér vissza üresen. Az a szívem vágya magam számára is, és mindnyájunk számára is, hogy hogy ez történjen meg ma délelőtt, és ennek a valóságát éljük át mindnyájan. Olyan nagyszerű igék voltak az elmúlt vasárnapokon sorozatban, ha emlékszünk rá, hogy töltekezzünk be Isten lelkével, jöjjünk tűzbe. Aztán szó volt a szellemi harcról, szó volt az elménknek a megújulásáról. Legutóbb vasárnap arról volt szó, hogy legyünk a hit emberei, és én szeretnék beállni ebbe a sorba ma délelőtt. Egyébként is már régóta szívemen vannak ezek az igék, és a mai délelőttnek a mottója pedig az lenne, hogy mutasd meg a hitedet. Mutasd meg a hitedet. Jakab apostol könyvéből szeretnék olvasni, a második fejezetből, a 14. verstől a rész végéig. Tehát Jakab apostol második levele 14. részétől. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól. De nem adjátok meg neki, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod de hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? Látott tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy a cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hitaltól. És ugyanígy a parázna Ráhab is nem cselekedetekből igazulta meg, amikor befogadta a követeket, és másúton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Múlt vasárnap az egyik igevers már lett idézve ebből a szakaszból. Nevezetesen az, hogy te hiszed, hogy van Isten, jól teszed, az ördögök is hisznek és rettegnek. Ha csak ez a fajta hit van bennünk, így hangzott el a mondat, akkor lehet nekünk gratulálni, mert elértük az ördögök szintjét. Jakab apostol nagyon gyakorlati módon magyarázza meg, hogy igazából mit jelent hinni. Megmagyarázza, hogy a hit az nem egy statikus állapot, nem beszédbel áll az Istennek az országba, hanem a hit, amely mélyen belénk gyökeredzik, ha ez igazi hit, akkor az tettekben és cselekedetekben nyilvánul meg. Mindig nagy felelősség itt állni és beszélni erről, és nem úgy szeretnék beszélni ma délelőtt erről nektek, mint aki már elértem volna a tökéletességet ezen a területen. Sokszor ugyanúgy, mint talán másokban is, bennem is ott vannak áldász harcok, küzdelmek. És néha az ember eljut odáig, mint ahogy Pál apostol is, hogy ó, én nyomorult ember. De mégis fontos erről beszélni, és én nem is emlékszem arra, de javítsatok ki, hogyha tévednék, hogy konkrétan a Jakab apostol leveléből, itt ebben a gyülekezetből lett volna már tanítás. Hát most lesz. Szeretnék egy kicsit átfogóbb képet mutatni erről a könyvről, és érinteni egy csomó olyan dolgot, témát, fogalmat, ami külön-külön és egyenként is megérne egy misét, de nyilván ezt most nem tehetjük meg. Jakab apostol Pál apostollal ellentétben, vagy vele összehasonlítva, egy egyszerű, kissé nyersmodorú, vidéki prédikátor volt, akit valószínűleg mélyen bántott a magukat keresztényeknek mondó emberek életvitele. Mondani valóját a természetből vett képekkel támasztja alá. Pál, ő sokkal filozófikusabb alkat, az is volt korának egyik leghíresebb filozófusa, egy igen művelt ember. Jakab, ő a dolgok egyszerű és gyakorlatias végét ragadja meg és mondja el. Azt még megfigyelhető, ha elolvassátok a Jakab leveleit, és nagyon szívből, szeretettel ajánlom, 5 fejezet az egész, hogy olvassátok el. Hasonló egyértelműséggel és nyíltsággal és egyenességgel szólítja meg a hallgatót, mint akár az ószövetségi proféták. Azokat az embereket, akiknek címzi ezt az üzenetet, egyáltalán nem fenyegette a törvényesség kísértése. Velük inkább az volt a baj, hogy hivatkoztak ugyan Istenre, de teljesen figyelmen kívül hagyták az ő kijelentett törvényeit, és nem szabadságban éltek, hanem szabadosságban éltek. Azt üzeni Jakab, hogy lehet, hogy amit hiszünk és megvallunk a szánkkal, az nagyon jó dolog és nagyon helyén való, de mégis vakvágányra kerülünk, hogyha a cselekedeteink nincsenek szinkronban Istennek azzal az elképzelésével, elvárásaival, akinek az igéjét a szánkkal megvallottuk. Szó volt a bevezetőben a pecsétről. Igen, a hitünkre, a hitünkből fakadó cselekedetek teszik rá a pecsétet. Azt mondja Jakab apostol, hogy ez így együtt érvényes. Amikor egy írásra, egy dokumentumra ráteszik a pecsétet, az akkortól fogva válik érvényessé. Addig csak egy írás. Ezt az ügyvédek nagyon jól tudják. Nekik még száraz pecsétjük is van, amit ugye nem lehet utánozni más módon. Abból csak nekik van. És olyan csak egy darab van. Hit, kegyelem, cselekedetek. Sok szó esik ezekről. Vannak, akik úgy gondolják, hogy bőven elegendő az Istenbe való hit, és az ő hatalma mindenre elég kegyelme, és a cselekedetek azok nem annyira fontosak, hiszen kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és nem a cselekedeteink, nem a törvényeknek a megtartása által. Ez kétségtelenül így van. És nem is ez ellen emel szót Jakab apostol, és én sem. Vannak, akik ezért úgy gondolják, hogy megtértek, hisznek, hitártal megigazultak, innentől hátradőlhetünk, mint a koalamacik, és élvezhetjük az életnek a napos oldalát, netán még 2 borsod is csapolnak hozzá, akkor már az élet habos oldalát is élvezhetjük, ugye? És aztán innentől kezdve minden megy magától. De mielőtt még félreértenénk Jakabot és engem is, Jakab nem arról ír, hogy hogyan válhat valaki kereszténné, hanem arról, hogy az igazi megtérésből milyen cselekedeteknek kell következnie. És erre is igaz, hogy a teljes írás az, ami Istentől ihletett, ami tanít bennünket, ami nevel bennünket, és ami eligazít bennünket. Arról beszél, hogy az igazi élet hitből életnek kell fakadnia, és ennek látható jeleinek kell lenni. Mi az életnek a jellemzője? Mikor mondhatjuk valakire, hogy él? Hát, nagyon egyszerű, ha mozog. Ami él, az mozgásban van. Ami egyáltalán nem mozog, az halott. Vagy ájult, mondhatnánk, de a szíve még akkor is dobog. Van egy régi baptista ének Istennek a dicséretéről, aminek az egyik sora így hangzik, hogy ha nem lesz erő ajkamon, dicsérni fog majd sóhajom. Tudjátok, még a sóhajtásban is van mozgás. Még abban is van élet. De amikor már az sincs, megcsodálhatjuk egy gímszarvas agancsait a vadászház falán, vagy egy nagyon szépen kitömött állatot, de nincs benne élet. A mozgást pedig a tettek fejezik ki. Egy kicsit szeretnék bepillantást adni Jakab levelének átfogó üzenetéről, és arról, hogy milyen témákkal foglalkozik, amit, mint említettem, egyenként is átvehetnénk, de hát nyilván erre nincs idő. És meg fogunk nézni egy pár diát ezzel kapcsolatban. És az a meglepő, hogy mondhatnánk, hogy jó, hát erről Jakab ír egyedül az Szentírásban. Hát én kikerestem a hegyi beszédet, és megpróbáltam összehasonlítani azokat a témákat igeversek alapján, egy pár jellemző igevers alapján, hogy mi az, amiről Jakab ír, és mi az, amiről Jézus ott a hegyen prédikál. Na nézzük. Milyen témákat érint Jakab? Jöhet az első dia. Az első ilyen témánk, amiről tanít Jakab, a kitartás, az álhatatosság kérdése. Én hozzátenném, kiegészíteném ezt egy olyan fogalommal, ami úgy szól, hogy megbízhatóság. Megbízhatóság. Nagyon fontos dolog, hogy lehet-e ránk számítani. Vannak olyan emberek, akikkel beszélünk, megígér valamit, de ott van bennünk a bizonytalanság, mert tudjuk, hogy vagy megtartja, vagy nem. Tehát nem lehetünk biztosak felőle. Kitartás, álhatatosság. Jakab írja, hogy a hitünk próbája álhatatosságot eredményez, hogy boldog ember, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, ugye elnyeri a koronát. Aztán vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ha valaki nem tudná, miről beszél itt Jakab, olvassa el Ézsaiás meg Jeremiás próféta könyveit. És aztán az Úr Jézus a hegyi beszédben Máté 5, 6 és 7. Ez mind a hegyi beszéd. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. A gyalázat, az üldözés, a hamis vádak, hamis hírek terjesztése, az bizony próbára teszi a türelmünket, a kitartásunkat. Lépjünk ebben egyből tovább. Ugye beszél a hitből való cselekedetekről. a második levélbe fölolvastuk ezt a szakaszt. És akkor mit mond erről az Úr Jézus? Azt mondja, úgy ragyogjon a ti világosságtok az emberek előtt, hogy, és szeretnék itt aláhúzni egy szót, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a mennyei atyátokat. Nem mindegy, hogy mit látnak az emberek az életünkben. És tudjátok, az a nehéz ebben, hogy a rosszat, a helytelent, azt ezerszer könnyebben észreveszik az emberek, mint az, hogyha valamit helyesen cselekszünk. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt az Úr Jézus mondja. Mehetünk tovább egyel. Beszél Jakab bölcsességről. Két igevers a második fejezetből és a harmadik fejezetből. Hogy nem Isten választotta-e azokat, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek és örökjék az országot. Aztán a felülről való bölcsességről ír, csodálatos jellemzői vannak, hogy tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részlehajró és nem képmutató. És mit mond erről az Úr Jézus? Következő dián. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos, a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát, és akkor az ilyen ember számíthat az Úr erejére, gondviselésére, amikor jönnek a próbák, a viharok, a nehézségek, mert általában kevés ember az, a hívők közül is, aki megúszza ezeket. Aztán a következő dián Jakab beszél kétlelkűségről és a világgal való barátkozásról. Amikor a bölcsességet kérjük, azt mondja, hittel kérjük, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, olyan, mint a tenger hulláma, amit a szél ide és oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű és minden útjában álhatatlan ember. Ezek nagyon kemény szavak. Kétlelkű és álhatatlan ember. Szoktuk mondani, hogy de ki álhatatlan vagy. Mit jelent a kétlelkűség? Tudjátok azt, mint amikor mindenkinél jók akarunk lenni. A kétlelkűség, de egyébként senki mellett nem tartunk ki. A kétlelkűség az egyfajta lelki kötélhúzás, egy megosztott lojalitás. Ismeritek ugye a rabbi esetét Grünnel meg Kohnnal? Nem ismeritek? Ugye egy vacsora alkalmából kopognak, otthon van a rabbi, meg a családja, ülnek a feleségével az asztalnál, bekupog a Grün. Jaj, egy pár szót szeretnék vele beszélni, és elmondja, hogy milyen panasza van a Grünre. Hogy milyen kiállhatatlan, hogy milyen szörnyű ember. A rabbi bólogat, hát igazad van, igazad van. Na, de utána jön a Grün is, és hasonló jókat mond a Kohnról, és a rabbi csak bólogat. Hát igazad van, mire a feleség szóvá teszi, hogy apukám, hát azért ez valahogy így nem stimmel, hogy egyiknek is igazad van, meg másiknak is igazod van, és megsimogatja, hogy tudod mit, Dránka anyukám, neked is igazad van. Tudjátok, ez a megosztott lojalitás, a kétlelkűség. Lépjünk egyel tovább. Mit mond erre az Úr Jézus? Azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Ez egyszerűen nem működik. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikhoz, másikat pedig megveti. És általában az ilyen magatartásnak Isten a, én most idézőjelbe teszem, a kárvallottja. mert ő aztán kimarad ebből a dolgokból. Egyel menjünk tovább. A kísértés és a kívánság. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a hitetek próbája álhatatosságot szerez. Hát, olyan nagyon nem szoktunk örülni a kísértésnek, de az Úr Jézus is beszél erről. Következő dia. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, bocsánat, ez még Jakab, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. És aztán itt a kísértésnek a természetéről beszél, hogy tulajdonképpen a mi saját kívánságaink azok, amik kísértenek, csalogatnak és vonzanak bennünket, és úgy esünk a bajba. Így egyel menjünk tovább. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznáságot követett el vele a szívében. Ha jobb szemed visz bőre, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a tehén gehennára, ha pedig a jobb kezed visz bőre, vágd le és dobd el magadtól. Érdekes, hogy ott van az ószövetségi törvény, és azt látjuk az új szövetségben, ugye megmondatott a régieiknek, az Úr Jézus pedig mindig azt mondja, hogy én pedig azt mondom néktek, és ha megfigyelitek, akkor emeli a mércét. Nem lejjebb szállítja. Azt mondja, hogy régebben inkább csak az volt a bűn, hogyha elkövetted tetlegesen ezt a dolgot. Én pedig azt mondom, hogy ha a gondolatodba megfogan, már akkor elkövetted a szívedben. Menjünk tovább egyel. Az igének való engedelmességről is beszél Jakab. Vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Belétek oldott ige. Ugye tudjuk, hogy az oltás az hogy zajlik. Ugye van egy szérum, és nem attól leszünk jobban, hogy azt sokáig nézzük, hanem attól, hogy jön a doktor, belénk nyomja a tűt, és az a szérum az belénk kerül, belénk lesz oltva. A lényünké válik, belekerül a vérkeringésünkbe. És azt mondja, hogy akik az igének nem cselekvői, csak hallgatói, azok becsapják magukat. És sokszor azt tapasztaljuk saját életünkbe is, talán mások életébe is, hogy ilyenkor jön az a reflex, hogy megpróbáljuk megmagyarázni. Hogy miért nem úgy tettük. De ez önmagunknak a becsapása. Kérdés az, hogy ki alkalmas erre. De sokszor eszembe jut, és nagyon sok történet húzza ezt alá, hogy az Úr nagyon tudja, hogy mi mire vagyunk képesek, és igazából a szívünket nézi, a szándékainkat. Higgyétek el, hogy értékel Isten az erőfeszítéseinket. És amikor valami nem sikerül, akkor nem arra az atyára kell gondolni, hogy akkor ott áll a bunkos bottal, és ahogy elkövettek, kaján vigyorral fejbe üt bennünket a bunkos bottal, hanem azt mondja, hogy maga is tudja, hogy milyen a kísértés, és ő tud könyörülni azokon. Hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon. Tehát nem mond ellent Jakab ezeknek az igazságoknak, de hogy mi van a szívben? Hogy van-e ott tetrekészség? Van-e ott bűnbánat, ha valami nem sikerül? Az nagyon fontos. De egyáltalán van bennünk akarat, vágy annak a megcselekvésére? Ez rendkívül fontos. Következő. Engedelmesség az igének. Ez már volt egyszer hasonló. Jó, menjünk egyel tovább. A nyelv és a beszéd tisztaságáról beszél. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt meglátogatni az árvákat, az özvegyeket nyomorúságokban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világban. És azt mondja Jakab apostol, hogy a ti beszédetek legyen határozott igen, vagy határozott nem. A magyarázgatások azok nem az Úrtól szoktak lenni. Azt mondja, ami ezen felül van, az ördögtől van. És akkor ítélet alá tudunk esni. Nézzük, mit mond erről az Úr Jézus. Azt mondja, ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? És Pál apostol a beszédről írja, hogy a beszédetek legyen mindenkor kedves, és sóval fűszerezett, hogy mindenkinek helyesen tudjatok megfelelni. És az Úr Jézus is mondja ezt, amit Jakab, hogy a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami túlmegy ezen, az a gonosztól van. Azt is mondja Jakab apostol, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Hát nem vagyunk tökéletesek, azt gondolom. De nagyon kell vigyázni, hogy mit beszélünk. Tudjátok, hogy a kimondott szónak pozitív értelemben és negatív értelemben is hatása van. És amit elengedünk, és kijön a szánkon, avval az a probléma, hogy azt többet már nem tudjuk visszaszívni. Az már elment. Az már kiment. Az már elvégzi a maga munkáját és a maga hatását. Tehát inkább gondolkozzunk, vagy számoljunk el 20-ig, és nagyon gondoljuk meg, hogy mit beszélünk egymással kapcsolatban is. A beszéd legyen tiszta. Következő dia. Jakab apostol beszél a személyválogatás problémájáról. Valószínű, hogy látott ilyen történetet, hogy a gyülekezetben máshogy kezelték a gazdagabb embereket, mint az egyszerű, szegényebb embereket. És tudjátok, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem az Isten gyülekezetbe tébe pont ez az egyik, ami a legcsodálatosabb. Hogy egymástak testvérei, szeretett testvérei lehet a tudós, meg az egyszerű, talán írástudatlan, bár manapság már ilyesmi nem nagyon van, mert akik megtérnek, bemerítkeznek, és írástudatlanok voltak, az első dolguk az volt, hogy megtanuljanak írni és olvasni, hogy tudják az Isten igéjét tanulmányozni. Ennek is nagyon nagy haszna van. Már ezért is érdemes megtérni. De nem nagyszerű dolog, hogy Krisztusban eltűnnek ezek a különbségek. De azért őt szimpátia alapon tudunk mi válogatni, ha nagyon akarunk. Ő kevésbé szimpatikus. Ő kevésbé jut eszembe. Egyel menjünk tovább. Az Úr Jézus is beszél. Szeles fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet, mondja az ószövetségi törvény. Megint avval találkozunk, hogy az Úr Jézus emeli a mércét. Én pedig azt mondom, hogy szeressétek nem csak a szegény embert, hanem még az ellenségeiteket is. És azt mondja, hogy csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknak? Nem ezt teszik a pogányok is? Kiválogatjuk annak köszönünk, aki szimpatikus. Mit is mond az ige a tiszteletadásról? A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Vannak olyan testvérek, legyen hála az Úrnak, hogy soha nem lehet őket megelőzni a tiszteletadásban. És ez egy nagyszerű dolog. Következő nagy témája Jakabnak az irigység és a képmutatás. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, itt van a kívánság, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtak. Mégsem kapjátok meg azért, mert kéritek, vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Kívánságok, irigységek, élvezet. Menjünk egyel tovább. Az Úr Jézus is beszél erről. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Aztán a 7. versben képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehest atyád fia szeméből a szálkát. Ugye vannak jó közmondásaink, amik bibliai eredetűek. Ezeket érdemes megfontolni. Aztán következő ilyen témakör Jakabnál az elbizakodottság, illetve az alázat. Azt mondja Jakab apostol, hogy alázzatok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. És aztán egy embertípusról ír, aki nagyon magabiztos az ő dolgában. Ezt elterveztem, ma vagy holnap elmegyünk, töltünk ott egy esztendőt, kereskedünk, nyereséget szerzünk, megcsináljuk. De nem számolnak az Úrral. Nem számolnak az Úrral. Jó dolog az igyekezet, de azt mondja Jakab, hogy a ti életetek olyan, mint a lehellet, ami egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Máté 6 azt mondja, hogy vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat a mennyei atyáktoktól. Itt van megint ez a szó, hogy lássát. Nem mindegy, hogy milyen aspektusba helyezik. Nagyon fontos, hogy lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket, de ne az énünket lássák meg benne. Mert akkor nem érünk célt. Egyik kioltja a másikat. Beszél olyan emberekről, akik ha adományt adnak, akkor kürtöltetnek maguk előtt. Felhívják magukra a figyelmet. Figyeljetek, én adtam, én csináltam, én voltam. Nem tudják szó nélkül hagyni. Földi kincsekről és az aggodalomról Jakab apostol azt mondja, hogy az arany és az ezüst az megrozsdásodik, és a rozsdája ellenünk tanúskodik, és megemészti testünket, mint a tűz. Miért? És most, hogy az utolsó időkkel foglalkozunk, ez egy nagyon fontos mondat, amit húzzunk alá magunkban. A kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Gyűjtjük. Hajtunk. Csináljuk. És azt veszük ide, hogy az Úrra már nem marad idő, mert még ez most akkora lehetőség, olyan nagy üzlet. Ebből nem maradhatok ki. Ezt meg kell csinálni. ezt az Úr is megérti, nem? Majd adakozok többet. Tudjátok, amikor az Úr a szívünket kéri, akkor nem adhatod helyette a pénzedet. Ez a probléma ezzel. Nem helyettesíthető egyik a másikkal. Az Úr elsősorban az életünkre pályázik, mert ő is azt adta. Azt mondja, én odaadtam, tőled is ezt várom, add nekem az életedet. Keresd először az Isten országát, és annak igazságát, és figyelj, hidd el, hogy ráadásul minden más, amire szükséged van, megadatik neked. Hiszed-e ezt? Ez a kérdés, hogy hogy akarunk megelégítetni? Saját erőnkből, vagy Isten gondviselése által? Ez forog a téten. Tovább egyel, itt van az Úr Jézus ígérete. Ne legyetek tehát hozzák hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ezért mondom néktek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek és igyatok, se a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több az élet a tápláléknál és a test a ruháznál. És aztán mondja ezt a gyönyörű képet az ég madarairól, a mezőfűvéről, a tanítványoknak. És azt mondja, hogy figyeljetek, az Úr őróluk is gondot visel, de ti sokkal értékesebbek vagytok náluk. Sokkal. Hát rátok ne lenne gondom. És a végén még egy téma, amit Jakab beszél, amiről Jakab beszél, az ima fontosságáról és erejéről. Megint gyakorlati oldalról. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Ezzel a hittel tudunk menni az Úr elő, amikor valakiért imádkozunk, hogy tudjuk, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Ott van az ígéret. Ezért tesszük. Ebben a hitben tesszük. És amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. És atyád látja, amit titokban teszel. Akkor ez most jutott csak eszembe, készülés közben nem. Hogy egy ideje a szívemben van, hogy nagyon szükség van a gyülekezetben egy olyan közbenjáró ima csoportra, akiknek a tagjai erre oda szánják magukat, akiknek ez ajándékuk. Tudjátok, rendkívül fontos szolgálat. Lehet, hogy titokban fog történni. Nem lesz olyan látványos, mintha valaki kiáll ide. De legalább olyan fontos. Azt olvassuk, hogy minden nagy evangélistának, szolgálónak van egy ilyen ima csoportja. Én voltam ilyen kéthetes előkészítő, nem is tudom, tanfolyamnak nevezzem, van mind, amit a Billy Graham társaság tartott annak idején, mielőtt idejött szolgálni a Graham, hogy hogy készítettek elő a segítőket. És ott elmondták, hogy a társaságnak van egy ima csoportja, aki mindig ott vannak, mindig eljönnek, és amíg Billy Graham prédikál, ők a pincében, vagy valahol nem látható helyen, végig imádkozzák az alkalmat. És ezek a testvérek, ezek a szolgálók nagyon jól tudják, hogy mekkora szükségük van erre. Tisztában vannak vele. Ha nem volnának tisztában vele, akkor az Úr már rég félretette volna őket, higgyétek el. De ők tudják, hogy mennyire fontos ez. És ott a szívemen van, és forgassátok az elmétekben, a szívetekben ezt a dolgot, hogy ki lenne az, aki egy ilyen szolgálatra odaszánná magát. hogy amikor a gyülekezetben egy evangelizáció van, vagy egy harc van, vagy kilépünk, vagy elmegyünk, akkor legyen egy olyan csoport, aki leborul az Úr előtt, és ostromolja az eget, és imádásban, könyörgésben odaviszi azokat az embereket, akik a szem előtt vannak. Tudjátok, mit ígérhetünk ezeknek az embereknek, akik így titokban szolgálnak? Hogy majd az atyád megfizet neked nyilván. Ez az a szolgálat, amit sokan nagyon kevésre értékelnek, és nagyon nehéz végezni, pontosan azért, mert nem látványos. De rendkívül fontos szolgálat. És hogyha az Úr a szívedre helyezi, ma, vagy hónap, vagy legkésőbb keddig, akkor kérlek, hogy jelezd ezt én felém. Én nekem nagyon a szívemen van ez, hogy legyen egy ilyen imacsoport a gyülekezetben. Hát nagyjából ezek. Mi húzza alá hitből való cselekedetek fontosságát? Látjuk, hogy az Úr Jézus is beszél ezekről a dolgokról. Nem csak Jakab. Tudjátok, az írás, az Isten igéje, amit Isten szent lelke ihletett, az szinkronban van egymással. Nem fog egyik szereplője ellent mondani a másiknak, mert a Szentlélek által irattattak le ezek a dolgok. És az Úr Jézus tanítása sem elméleti tanítás volt. Amikor végighallgatta a sokaság, aki ott volt mellette, akkor a végén van egy konklúzió. A 7. fejezet legvégén. És a sokaság álmélkodott az ő tanításán. Nem azért, mert olyan fantasztikusan cizelláltan beszélt, nem azért, mert olyan rendkívül nagy szónok volt, hanem valamit megéreztek ezek az emberek. Azt mondták, hogy mert úgy tanít, mint akinek hatalma van. Mit jelent a gyakorlatban az, ha valakinek hatalma van? Hogy nem csak beszél róla, hanem meg is tudja tenni. Ettől mondjuk azt, hogy valakinek hatalma van. Ezért álmélkodtak rajta. Mert tudták, látták is, vagy legalább hallották, hogy ő nem csak beszél, hanem meg is tudja tenni. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, mondja az Úr Jézus. És azt mondja, hogy menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Majd én adok nektek az én hatalmamból, hogy merítsétek be őket az Úr Jézus nevében, ha megtértek, persze, természetesen. Tanítsátok őket. Miért? Hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ehhez kapcsolódik Istennek egy ígérete, amit nagyon jól ismerünk, de csak ezt szoktuk idézni. És ami előtte van, az kevésbé. Hogy és én pedig veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tudjátok, ehhez a parancshoz, és ennek a teljesítéséhez kapcsolódik az ígéret. És ezt ne felejtsétek el soha. Valljuk, hogy Jézustól hatalmat kaptunk arra, hogy az ellenség minden erejét legyőzzük. Látszik? Tesszük? De ki tehet másokat tanítvánnyá? Az Isten igéje arról beszél, hogy csak az, aki maga is tanítvány. És a tanítvány pedig az, aki felismeri őt. Emlékeztek, amikor elhívja a 12 sorban, Péter bizonyságot tett. Te vagy a Krisztus. Amikor megy András, meg szólnak a többieknek, megtaláltuk a Messiást. Felismerték, hogy ki ők, és utána hazamentek. Nem, követték őt. Sőt, azt mondja Isten igéje, hogy mindent otthagyva követték őt. Nekik is volt munkájuk? Volt. Máté egy nagyon jó fizető asztaltól, a vámszedők asztalától kelt föl. Volt neki, csúrran csöppent egy kis mellékes is neki. De ő is mindent ott hagyott. És kárnak is, szemétnek ítélt, ahogy Pál apostol mondja, az Isten megismerésének a páratlan gazdagságáért. Aki felismeri őt, imádja őt, és követi Jézust. Jézusnak a követése az nem egy passzív hozzáállás. Figyeli, és megy utána. És ő megy elől. Ez nagyon fontos. Nem mi megyünk elől. Követni csak úgy lehet, hogyha ő megy elől. Meg aki tanítható. Tesztelhetjük magunkat. Volt már legalább egy ember az életedben, akit személyesen Krisztushoz vezettél? Vagy az utóbbi egy évben? Vagy az utóbbi egy hónapban? A hit és a megvallás az alapvető fontosságú dolog, de a tettek teszik termékenyé a hitet. Azt mondja, hogy megvallom az Urat a gyülekezetben. Ez nagyszerű dolog, de nem ez az elhívásunk. Ez az elhívásunknak az alapfeltétele. Megvallom az igéket, de nem lépek tovább. Ábrahám hitt, és elindult, nem tudva hová megy. Egy régi SZDG-s áger. És Ábrahám elindult, mert bízott az Úrban, nem értette, de elhitte, hogy Isten vele van. Emlékszel még, Toma? Ráhab felismerte, hogy ki az igaz Isten, és életét kockáztatta, mentette meg a kémeket. És ha csak azt mondjuk, hogy Ábrahám és Ráhab és a többiek a hitük által igazultak meg, ez így igaz, de mégiscsak féligazság, mert a cselekedeteikkel bizonyították, hogy tényleg hisznek. Mi lett volna, hogyha Jézus Krisztus csak szavakkal bizonygatta volna a tanítványoknak, meg a világ felé érzett szeretetét, de nem volt lett volna hajlandó fölmenni a keresztre? Ki lenne ma délelőtt itt? Szeretlek, testvér, mondjuk egymásnak. De amikor igazán szükségünk lenne ránk valakinek, akkor lehet, hogy akad mindig valami fontosabb. Olyan egyszerű dolog ez. Az Úr Jézus mindenkit arra hív, hogy tanítvánnyá legyen, és tanítvánnyá tegyen. Figyeljétek meg, hogy kik voltak ott az Úr Jézus körül. Milyen embertípusok. Voltak a kíváncsiskodók, akik csak azért mentek a tömeg után, mert szenzációra voltak éhesek. Mindig vannak ilyen emberek. Csapódnak, mennek, hallgatják a híreket, ki van hegyezve a fülük, és kíváncsiskodók. Aztán voltak olyan emberek, akik kétkedők voltak. Ott volt Nikodémus például, akinek voltak kérdései, de még azt sem merte fölvállalni, hogy nappal tegye fel ezeket az Úr Jézusnak, mert félt, hogy valaki meglátja és megbélyegzi őt. Aztán voltak az Úr Jézus körül kritikusok, akik folyton próbáltak fogást találni rajta. És ma is csak a hibákat keresik, mert talán azt gondolják, hogy mások hibái, mások bűnei számukra is valamiféle felmentést jelentenek. Higgyétek el, van ilyen gondolkodás. Mentek a tanítványok szombatnapon át egy mezőn, és mert éhesek voltak, kimorzsoltak néhány kalászt. Ez már nagyon nagy baj volt. Mert szombaton csinálták. Meg amikor az Úr Jézus gyógyított szombaton, akkor is az nagyon nagy bold volt. A kritikusok rögtön ott voltak. Rögtön elmondták a véleményüket. Jó becsomagolva. És van még egy csoport, tudjátok, a fogyasztók. Akiknek csak arra kell Jézus, hogy megoldja a problémáikat. Aztán, hogyha ezen túl vannak, akkor kalap kabát, szépen tovább állnak. Mert csak ebben a földi életben reménykednek a Krisztusban. És azt mondja erre az igé, hogy ők azok, akik minden embernél nyomorultabbak. Emlékeztek még a 10 leprás példájára? Mind oda mentek Jézushoz, mert hitték, meg hallottak róla, hogy ő az, aki meg tudja őket gyógyítani. Meg is gyógyította őket. És a 10-ből egyetlen egy akadt, aki tanítványá lett, aki visszament, és azt mondta, hogy én imádom ezt az urat. A többi csak fogyasztó volt. Neki nem Jézus kellett, nekik nem Jézusra volt szükségük, hanem arra, amit kaphatnak tőle. És tudjátok, az a probléma, hogy amíg ilyenek vagyunk, sohasem leszünk tanítványokká. A kíváncsiskodók, a kételkedők, a kritikusok és a fogyasztók, az a réteg, akik soha nem lesznek tanítványokká. És a mai kor keresztényének az a legnagyobb vétke, hogy Krisztust képletesen szólva bezárják a templom falai közé. Eljövünk, vagy elmennek vasárnap egy alkalommal, netán kettővel. De amikor kilépnek az ajtón, akkor gondosan bezárják az ajtót, lehetőleg úgy, hogy Krisztus itt maradjon. Mert hát ugye benne a templomba kell hinni, szokták mondani. Pedig a dolog lényege pontosan az, hogy itt találkozva vele kivigyük magunkkal oda, ahova a küldetésünk szól. A tanítvány úrként ismeri, imádja és követi Krisztust. Hisz és tesz. Gondoljatok csak bele, ott volt a 12 frissen elhívott tanítvány, akiket tanított az Úr Jézus, és elkezdték tenni a dolgokat, elkezdték követni az Úr Jézust. Tanítványok lettek. Így is nevezzük őket, tanítványok. Aztán később apostolok. Hadd kérdezem meg, mennyi elméleti tudása volt ennek a 12 embernek? Tehát szinte semmi. De felismerték őt, bizonyságot tettek róla, és mindenüket otthagyva követték az Urat. Mert tanítványok akartak lenni. De miért fontos ez? Mert higgyétek el, a hit önmagában csak a stagnáláshoz elegendő. Növekedés csak a követés által van. Növekedés csak a tettek mezein lehetséges. Tudjátok, a tanítványokat, az Úr Jézus, figyeljétek, olvassátok el az evangéliumot, menet közben tanította, út közben tanította, az események által tanította, vagy leült velek egy csodálatos tarkaréten, és azt mondja, figyeljetek, ezeket, nézzétek meg ezeket a liliomokat. És ha jól megnéztétek, akkor most tanítok nektek valamit. És ezek nagyon is gyakorlati tudások voltak. És a tanítványok útközben látták, tapasztalták a csodákat, és útközben próbálgatták és gyakorolták a hitüket. Útközben, menet közben, mozgás közben. Nem arról volt szó, hogy Uram, először most beiratkozunk egy bibliaiskolába, addig nem csinálunk semmit, mert talán még rosszul szólunk, vagy túl egyszerűek vagyunk ehhez a dologhoz. Ne értsetek félre. Legyen bibliaiskola, és jöjjön mindenki. Legyünk itt szerdán, fantasztikus jó dolog Isten igét hallgatni, de nem helyettesíteni azt, amire elhivattunk. És aztán nagy lelkesedéssel számoltak be arról, hogy még az ördögök is engedtek nekik. Máskor viszont kudarcot vallottak, mert nem tudták megszabadítani a megszállott fiúcskát. És az Úr Jézus nem azt tette, hogy jó, megszitta őket, hanem elmagyaráztak neki, hogy mi volt a probléma. Mit nem csináltatok úgy, ahogy kellett volna? És aztán ő megadja a gyakorlati mintát a tanítványoknak, és aztán teszik. Tudjátok, a 11 közül János kivételével mind mártír halált halt az Úrért. Mind. Mert tudták és felismerték, hogy mi az igazság. Mert követték a mestert. Mert tanítványok vagyunk. Ahhoz, hogy a mi gyülekezetünk el tudja érni a kitűzött célokat, tettekre kész tanítványi seregre van szükség, akik mellé Jézus oda szegődik az úton. Mint a tanítványok mellé, mint az Emmausziak mellé, akik úgy beszélgettek róla, kérdezgettek. Meg voltak egy kicsit zavarodva, de felismerték, miről? Egy cselekedetről, hogy hogyan szegi meg a kenyeret. Mert ő máshogy csinálta, mint általában az emberek. Ha ő szegte meg a kenyeret, akkor ott lehet, hogy 5000 embernek is elég volt. Mert hatalma volt. És ő az, aki fel tudja építeni a győzedelmes egyházat, amin a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Az a kérdés, hogy mi be akarunk állni ebbe a seregbe, vagy nem. És higgyátok el, hogy akkor kezdünk el növekedni, mikor elkezdjük csinálni a dolgokat. Ne arra várj, hogy kész vagyok, most már mindent tudok, most már fel vagyok készülve, soha nem leszünk eléggé készen. Soha. Isten arra hív, hogy gyer, és kövess engem. Tedd rá az életedet az Isten igéjére, az én szavaimra. Legyél te az én tanítványom. És a Verőcei gyülekezet meg fogja látni, hogy én építem fel itt is az én egyházamat. Mert ez a gyülekezet nem az enyém, nem a Janié, nem Sándoré, az Úré. És mi az ő követségében kell, hogy járjunk tanítványokként. Legyünk készen erre. Amen.